És akkor most a felnőttekhez szólnék. Már a témám nem más a mai közös gondolkodásunk témája, mint az ellenség munkája és az ő személye. Mind a kettő nagyon fontos, hogy az ő személye. A téma választás az érdekesen alakult, mert pont az ellenkezőjére vezetett az Úr, amiről beszéljek, mint amit eredetileg én emberileg akartam, ugyanis én az örök életről szerettem volna beszélni, és most meg pont az ellenségről fogok beszélni. És itt elnézést, hogy már az elején egy kérdéssel kezdem, de szeretném megkérdezni ezt a kérdést, máshol is megkérdeztem, hogy van-e közületek, van-e valaki, aki kételkedik az örök élet elérésébe? Meg is magyarázom jobban a kérdés, hogy te magad eléred, el fogod érni az örök életet. Van-e valaki közületek esetleg ilyen? Még egyszer? Aha, ketten. Jó. Ezt a feleségem javasolt, hogy szerintem nem jó ez a kérdés felvetés. Kérdezem inkább úgy, hogy van-e valaki közületek, aki már valaha kételkedett abba, hogy ő el fogja érni az örök életet? Hát igen, ez így valóban ilyen szempontból jobb ez a kérdés, hogy többen jelentkeznek erre a kérdésre. Úgyhogy köszönöm minden is neki. Igen. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Sokat gondolkoztam rajta. Egyébként eredetileg így nem is hívőkkel kapcsolatban jött föl ez bennem, hanem akik nem igazán foglalkoznak a Jóistennel. Viszont aztán rávezetett az Úr, mégpedig egy történetnél fogva, ugye a gazdag ifjú történeténél, hogy így gondoljunk bele, hogy a gazdag ifjú történetében ugye a gazdag ifjú elment megszomorodva a történet végén. És hogy mit kérdeztek a tanítványok Jézustól? Ugye azt írja az írás, hogy elcsodálkozván, elámékodván az egész, az, hát kicsoda üdvözülhet tehát? Hát ki? Hát ha ez se üdvözülhet, aki ennyi mindent megcsinált, meg ennyi, akkor kicsoda üdvözülhet? Tehát a tanítványok, akik ott voltak Jézussal közvetlenül, és a közvetlen tanítását hallották, ők is kételkedtek az üdvözülésnek a lehetőségébe, és hogy ők üdvözülnek. Hát a kérdés egyértelmű, ki üdvözülhet, hát ki akkor, ha ő nem? Hogy mi hívő emberek, hogy ne gondoljuk azt, hogy ez ilyen ördögtől való dolog, hogy időnként kételkedünk ebben. Úgy is mondhatnám, hogy nem akarom túragozni a kérdést, inkább csak azt szeretném, de mindnyájunknak így a szívébe vésni ezzel kapcsolatban, hozzáteszem magamnak is, hogy ne mondjuk azt, hogy mi adventvárók vagyunk, és akkor ilyet nem lehet gondolni. Ez sokszor előfordul sajnos, akár az adventvároknál is, hogy hát én nem csüggethetek, mert hát adventista vagyok, ugye az advent, hogy hiszek az Istenbe, hisz az Istenbe, az ne csüggedjen, mert hát ott van neki az Isten. De igenis csüggethetünk, és igenis néha kételkedhetünk, de olyankor tudjuk, hogy hova kell menni a megerősítésért, mert hogy nem egyedül fogunk oda eljutni. Ezt nyilván tudjuk, de hogy az összehasonlítás, hogyha a tanítványok is kételkedtek, és Jézus az rögtön megigazította őket, hogy embereknél ez lehetetlen. De Istennel együtt ugye minden lehetséges. Egyébként még erről annyit, hogy ez is egy kicsit ellenmondásosan hangzik, de hogy ez egyszerű és nehéz is együtt véve. Ugye ezt már bizonyára mindjárt hallottuk, hogy egyszerű és nehéz is az örök életbe eljutni. Hát ugye miért egyszerű? Mert a képlet az nagyon egyszerű, kövessük az Urat, az ő útmutatása szerint cselekedjünk, kérjük a segítségét, és akkor eljutunk, ilyen egyszerű. De hát ugye a másik oldalról, hogy miért nehéz? Hát pont amiről ma beszélni fogunk, mert ott van az ellenség, és ő a hazugság atya, tehát annyira ért a hazugsághoz, hogy senki más nem ért annyira hozzá, és egy természet feletti lény vagy személy, aki ugye a kísértésekkel hát nem mellőz egyikünket se. Hát ez a nagy küzdelem, ami ő közötte és Isten között zajlik, nem csak a világban, meg az országok között, hanem bennünk is egyen-egyenként. De akkor most térjünk is át ennek az ellenségnek a személyére. Ugye sokszor nem, de legalábbis én ezt tapasztaltam, hogy úgy mélyrehatóbban foglalkozni, ritkán foglalkozunk vele. Meg gondoltam is rá, hogy ez nem egy veszélytelen dolog, ugye? Hát úgy sátánnal foglalkozni, meg úgy előhozni az ő dolgait, mert hogy akkor nem-e kitesszük magunkat jobban az ő támadásainak. És hát azt hiszem, hogy kitesszük magunkat jobban az ő támadásainak, de ugyanakkor rögtön megerősített az Úr, hogy ne félj. Hát hányszor elmondta a Bibliában az Úr is, Jézus, hogy ne féljetek. Ugye az Ószövetségben is ugyanő, hogy ne féljetek. Rákeresünk, nagyon-nagyon sokszor elmondta. Úgyhogy beszéljünk róla, először messzebbről kezdve a dolgot, hogy hogyan látják őt az emberek. És akkor megint kérdeznélek benneteket, hogy így az emberek általában így körülöttünk, hogy hogyan látják az ellenségnek a személyét, hogy mit gondolnak, mit mondanak róla, ha szóba kerül ez a dolog. Igen? Hogy nem létezik. Így van. De a...
Valahogy előtérbe helyezi a gonosz, mindig vagy a Istenre tereli a figyelmet.
Igen, ezt valahogy úgy észre lehet úgy venni az embereken, sokszor, ahogy beszélnek. Igen, ez nagyon jó, ez így van. Hogy volt esetleg úgy valakinek, hogy beszél, konkrétan szóba jött az ellenségnek a személye, akár úgy, hogy azt mondta az illető, hogy hát, hogy miért engedi ezt meg Isten, vagy miért az Isten, vagy stb. És hát akkor az emberből kibudja, hogy hát, nem az Istenről van itt szó, hogy volt olyan, hogy valamelyik őtök esetleg szóba jött ez a kérdés, és hogy akkor mit reagált rá az adott illető. A dolog. Addig magyarázta, még már valahogy a feledésbe merült az egész. Igen, igen. Ez abszolút így van. Sőt, nálam volt, hogy egy illetőnél olyannyira szélsőségesbe ment, hogy hát mosoly és gúnytárgya lett a dolog gyakorlatilag, kinevetett, milyen bolygón élek én, hogy azt gondolom, hogy a sátán ugye az egy létező személy. És hát ezt most miért is mondtam el, vagy miért is hoztam el ezt a dolgot? Azért, mert bennem kialakult ezzel kapcsolatban egy ilyen nagyon rossz érzés, hogy hát ha azt nem tudják az emberek, hogy kivel állnak szembe. Tehát hogyha most egy betegségén is nem tudjuk, hogy mi a betegség, amivel szembeállunk, akkor hogy tudunk a betegség ellen harcolni? Tehát ha az alap problémát nem látjuk, akkor persze, és a legrosszabb ebbe az, hogyha jó történik, akkor mit mondanak az emberek? Hát az nem az Istennek tulajdonítják, hanem az, hát, mert én ügyes voltam, vagy szerencsém volt, vagy a szerencse, a sors, de úgy boldogok, és úgy zsebre teszik, hogy... Viszont, hogyha valami rossz történik, ugye erről már az előbb beszéltem, és akkor rögtön Isten jön. Ugye a rossz, vagy a jobbik talán még az, hogy miért engedi meg Isten, de hát az se sokkal jobb, a rosszabbik meg, hogy Isten maga okozza ezt, hogy ugye miért ver az Isten vele. És hogy ugye akik itt ülünk, Mindnyájon nem először hallunk az Isten igényéről, valljuk be, tehát itt végignézek a sorok között, nem nagyon látok senkit, aki itt először, vagy az első, nem tudom, hónapban páradszor üt be hozzánk, hanem már régóta hallgatjuk az Isten igényét, és én azt gondolom, hogy fontos úgy hallgatnunk, hogy ne úgy hallgassuk, hogy most ez mondjuk olyan sok újat nem mondott mondjuk az ige hirdető nekem mondjuk egy témával, hanem úgy, hogy ha valaki beül ide holnap, akkor hogyan fogom tudni neki elmondani az igazságot? Hát, hogyha most lesz valami, ami engem is megsegít, valamilyen irányba tereljen, vagy csak ad egy jó ötletet. Én az utóbbi időben már így hallgatom az ige hirdetéseket, és szerintem így érdemes. De hogy miért is beszélek most erről, mert hogy ez egy katasztrófa, hogy ezt gondolják az emberek, és ez egy ilyen misszió tudatot kell, hogy ébresszen, én azt gondolom mindannyiunkban, hogy fel kell hívnunk rá a figyelmet. Na, egyszerű dolog felhívni erre az emberek figyelmét, szerintetek? Hogy ugye Sátán egy létező személy? Nagyon nem. Tehát, hogyha most elkezdenék róla beszélni, akkor hogyan csináljuk így, és akkor elkezdenék beszélni, akkor éreznénk, hogy valahogy nem jó. Tehát így nem lehet. Tehát csak a jó Isten tud valahogy úgy elvezetni, meg hogy észrevegyük abba a beszélgetésbe azt a pontot, ahol és akinek és hogy. Ez az, amit az Isten tud bennünk kimunkálni, de azért egy misszió tudat lehet bennünk, és szerintem kell is, hogy legyen ezzel kapcsolatban. Szerintem, amire felhívhatjuk a figyelmet mindenképpen, ami fontos, egy létező személy. Sajnos a magyar értelmező kézi szótár is így hozza, ha felnyitjuk Sátánnál, hogy egy képzeletbeli szellemi lény. Ugye a Biblia szerint Istennek az ellensége egy képzeletbeli szellemi lény. Hát akkor aki írta is valószínű nagyon tisztában volt a bibliai tanításokkal. Tehát, hogy ennyire nagy itt a probléma. És a másik, hogy egy létező személy, és hogy a rossz dolgok, azok nem, azok tőle származnak, nem az Istentől. Tehát, hogy nem mondjuk azt, hogy akkor méver az Isten, meg mi, hanem az tőle származik, minden rossz. Mert ugye tudjuk a Jakab apostolnak az igéjét, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről származik. Tehát az Istentől csak jót kapunk, rosszat nem. Maximum megengedi, de azt is azért, hogy nekünk jó legyen. Bármennyire furcsán is hangzik, vagy nekünk ez időnként. Viszont itt van egy másik fontos dolog, hogy ugye, mielőtt beszélnénk az embereknek erről, hogy először ugye magunkba kell tisztázni ezt az egész kérdéskört. Nyilván mi tudjuk, hogy ő egy létező személy, tudjuk, hogy nem Istentől van a rossz, hanem őtőle, de amit szerintem tisztázunk kell magunkba, hogy felismerjük a hétköznapjainkban a munkáját. Mert bizony mindannyiunk hétköznapjaiban ott van, és ezt nyilván mindannyian ti is tudjátok. És ott van a kísértéseivel. Ha nem lenne ott a kísértéseivel, olyan az emberi természetünk, hogy egy idő után valószínű nem is imádkoznánk. Mert sokszor, amikor jönnek a kísértések, meg a bajok, akkor ugye biztos megfigyeltétek, amikor jó felé mennek a dolgok, ha még imádkozunk is, már úgy nem annyira odaadással sokszor, nem úgy. És akkor megengedi Isten, hogy valami legyen. Amit az ellenség okoz. Szóval a mindennapi küzdelmeink. Ugye benne van a minta imádságba is, nem tudom, kinek okozott már gondot például a minta imádsággal, a mi atyánkkal kapcsolatban, hogy olyan skizofrén érzés az, hogy hát tudjuk, hogy van olyan nagy egyházi tömb, ahol ezt kórusba mondják, és ennyiszer mondan, annyiszor, és hát tudjuk, hogy ez nem jó, nem jó így ismételgetni. Mindazonáltal nem véletlen mondta el ezt az imát Jézus Krisztus. Azért mondta el, mert ez az imádságnak minden egyes kis részlete, kis tagmondata nagyon fontos üzenetet adát számunkra, hogy mire figyeljünk minden napon, minden egyes napon. És akkor most itt csak egy dolgot szeretnék belőle kiemelni, ami ugye az ellenségre vonatkozik. Ugye így hangzik, hogy ne engedj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Nagyon jól ismerjük ezt a szakaszt. Én amikor így reggelente nagyon sietek, és valamit imádkozok gyorsan, és akkor hát nincs időm átgondoltan ezt az imádságot ugye végigmondani, mert hát végigmondani van időm, de annak semmi értelme. De azért átgondoltam végigmondani ezt az imádságot, minden részletére figyelve, ahhoz azért kell egy kis idő, hogy elvonuljunk. És akkor, ha más nem, akkor legalább ezt, ha nagyon-nagyon-nagyon sietnem kell is, ezt legalább elmondom, ezt a részt. Hogy ne engedjen minket a kísértésbe, de hogy szabadítson meg a gonosztól, és hogy utána hogy jön a folytató és befejező rész, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, hát ki szabadíthatna meg, ha nem te? Tiéd minden hatalom, és hogy te szabadíts meg, Urunk, őtőle. És ha belegondoltok, hogy Sátán mennyi területen tud támadni minket. Néha így szinte belesajdul az embernek a lelke, hogy milyen ravasz, körmönfolt módokon olyan helyzeteket tud teremteni, amit egyszerűen nem fogalmunk sincs, hogy lehetne megoldani. Nem tudjuk. És valahogy még ez is a hitünket munkája, hogy Sátánnak ilyen a ravassága, valahogy Isten tényleg mindent a jóra tud fordítani, hogy mivel ennyire ravasz, ezért még inkább, hát vagy azt két lehetőségünk van, vagy azt csináljuk, hogy megadjuk magunkat, vagy azt hiszük, hogy majd mi még egy kicsit még erőködünk, és akkor megoldjuk, vagy pedig azt mondjuk, hogy hát emberileg nem tudok semmit csinálni, hát semmi megoldás nem látok rá, nincs megoldás, nem látom. Nem csak most nem látom, hanem már évek óta nem látom. És akkor egyértelmű, hogy kihez fordulunk, és akkor tényleg úgy tudunk hozzáfordulni, hogy teljes szívvel fordulunk hozzá, teljes erőnkből és minden akaratunkból. Hát ugye Sátán, ha messziről indulnánk, akkor azt mondanám, hogy nem egy elhanyagolható terület az se, hogy a alapvető fizikai szükségleteink szintjén, ha ezeket elhanyagoljuk, akkor utat nyitunk annak, hogy jobban meg tudjon minket kísérteni. Mondhatnánk úgy is, hogy a mértéktelenség. Ugye mértéktelennek lehetünk a munkában, a pihenésben, az ébrenlétben, de az étkezéstől kezdve nagyon sok mindenben lehetünk mértéktelenek. Nekem például volt egy, most legutóbb is egy ilyen tapasztalatom, hogy ugye néhányan tudjátok, hogy építkezünk, és hát úgy hozta a helyzet, hogy be kellett állnom segédmunkára talicskázni földet, és hát mivel tudtam magamról, vagy tudom magamról, hogy hát azért nem egy ilyen napi 10 órás talicskás munkára vagyok kalibrálva jelen pillanatban, hanem mondjuk így maximum a felére. De hát mivel kellett is, meg azért minden benne van ilyenkor az ember, mivel kísért a, és akkor itt is azért viccesnek hangozott, de majd én megmutatom, hogy én is bírom annyira, mint a Jóska bírja, ugye? És hát 10 órát, amit a kolléga is végig dolgoz, ugye minden nap, azt akkor én is végig dolgoztam, ment is egyébként, tehát ez az érdekes, hogy általában megy, csak utána, meg utána, még napokig az ember olyan, mintha először ez a lehangoltság, engem nem érdekel semmi, ezt kéne csinálni, engem nem érdekel, mert nincs erőm, nincs energiám, semmi nincsen. Aztán meg utána jön egy pár nap, hogy most meg már annyi a feladat, mert föltornyosult az a napomnyi feladatok, hogy most meg már, most ezt mit csináljak, ezt hogy tudom ugye megcsinálni. És meg tud kísérteni, és nagyon megkísértett, és nyilván ez ilyen napokról beszélek, és akkor hát ugye eszébe jut az embernek, hogy mit csinálok éppen, meg kinek a hálójába vagyok éppen, és hát hogy hova lehet fordulni, mi az az egyetlen hely, vagy egyetlen személy, akihez fordulhatok. És hát elkezdtem imádkozni saját kis reggeli magányomba, és hogy nagyon csodálkozom a jó Istennek a kegyelmén, hogy nagyon nem ritka, hogy nagyon gyorsan meg tud nyugtatni. Tehát, hogy az őrlődés előtte hosszú, de a megnyugtatás az nem egy ilyen hosszú elnyújtott folyamat, hanem így hirtelen egy valamit úgy üzen úgy gondolatba, és akkor az úgy azt üzente, hogy számláld meg, hogy miért lehetsz most jelen pillanatban hálás. Tehát a hála. És nekem ez kellett. Ez kellett, hogy erre gondoljak, és teljesen elillan minden, hogy majd mennyi feladat van, meg fáradt vagyok, erőt nyertem, energiát nyertem, ugye Ézsaiás igéje rögtön feljött, hogy tényleg igaz, és onnantól fogva tudtam, hogy Isten segíteni fog minden ilyen feladatot megoldani, és nem nekem kell egyedül megoldani, ami lehetetlenség. Tehát a hálás lelkület, és akkor ezt így nagybetűvel kiemelném, mert ez ugye nem csak nekem, hanem mindannyiunknak olyan, ami közel tudja hozni a jó Istenhez. Aztán van itt egy másik terület, hogyha meg nem bánt bűneink vannak, hogy ugye mit tud Istentől elválasztani, ha meg nem bánt bűneink vannak. Ugye Sátán célja mi, hogy belevigyen minket a bűnbe. És aztán meg, hogy önigazoljuk magunkat, hogy hát az nem is az, meg nem is új volt, meg nem is bűn igazából. Hát ugye ez Sátánnak a célja, tehát hogy erre mindnyájunknak oda kell nagyon figyelni, hogy ne legyenek ilyen meg nem bánt bűneim, mert akkor nem tud meghallgatni a jó Isten. Illetve még ott is lehet probléma, hogy elismerjük, hogy bűn volt, de valahogy a megbánást az valahogy úgy alakítja Sátán, hogy jó, elismerem, de úgy a megbánás elmarad. Mert az a kettő nem ugyanaz, mert hogy elismerem, hogy igen, bűn volt, de hogy tiszta szívből megbánjam azt a dolgot, hogy ne álljunk meg csak, hogy felismerjük, hanem meglegyen a megbánás is, ahogy kell. Hát vannak ez alól kivételek. Ugye az egyik az Jób esete, mindjárt ismerjük a Jóbi történetet. Hát röviden fogunk is még erről egy pár szót ejteni. De a másik dolog a környezetünkben lévők sorsa. Hogy tegyük fel, nincsenek meg nem bánt bűnei, megbántunk minden bűnünket, közel vagyunk az Istenhez, érezzük, hogy ott van velünk, mindenben számíthatunk rá, nem válsz el semmi tőle. Nem lehetünk tökéletesen boldogok, mert megyünk kettő lépést, és ott van a másik szerencsétlen, aki beteg, testi beteg, lelki beteg, mind a kettőből nagyon jól tudjátok ti is, hogy bőven van a környezetünkben, sokszor magunk is azok vagyunk. De hogy a környezetünk tele van szükséggel, és tele van mindenféle gondokkal és bajokkal, tehát hogy ez még mindig nem az, hogy akkor ha meg nem vár bűneink nincsenek, közel vagyunk az Istenhez, akkor még mindig itt van ez. És ez megint csak az, hogy ott van, minden nap ott van. Tehát ez nem úgy van ott, hogy egy hónapban egyszer találkozunk vele, és akkor, hanem minden nap találkozunk ezzel. És ehhez szeretnék egy igét kötni, mégpedig a János evangéliumából, a 17. fejezetből, a Jézus főpapi imájából veszem ezt az igét. Ismerjük mindannyian, mert egy jól ismert ige, akkor azt mondja Jézus az Istenhez, az Atyához való imádságába, hogy Uram, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy folytatódik, őrizd meg őket a gonosztól. Tehát, hogy nem azt akarja, hogy kivegye a világból a tanítványokat, őrizze meg a gonosztól. Igen ám, De hogyha egy verssel tovább olvasunk, akkor már azt mondja Jézus, hogy én nem e világból való vagyok, és ők sem e világból valók. Tehát ki mondja, hogy mi nem e világból valók vagyunk. Na most ez egy elég érdekes állapot szerintem, hogy azt mondja, hogy nem e világból valók vagyunk. Hát ha nem e világból valók vagyunk, az nem az lenne a logikus, hogy akkor hát vigyen már innen minket abba a világba, amiből valók vagyunk, mert semmi közünk ehhez, meg kedvünk sincs itt lenni, meg már oda vágyódunk amúgy is, hát miért nem viszel minket? Nem. Olyan ellenmondásos, és ő azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki, nem az, hogy vidd el őket, hanem hogy csak, hogy szabadíts meg a gonoszt. És hogy miért van ez, és akkor gondolkoztam rajta, hogy miért van ez vajon. És akkor eszembe jutotta az Úr a hegyi beszédből egy szintén jól ismert szakasz, hogy miért nem viszel ebből a világból minket, az ő fiait, az ő tanítványait az Úr. Hát azért, mert azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. És nagyon jó hasonlatokat is hoz erre, hogy a gyertyát se azért gyújtják, hogy betegyék az ágy alá, vagy a véka alá, ugye? Meg a hegyen épített város is azért építik a hegyre, hogy látszódjék az a város. Tehát, hogy ha elviszik a világ világosságát, ugye Isten eljöhet, elküldhetni az angyalokat is, és akkor lenne itt világ világossága, de ő nem így akar dolgozni. Ő minket, a tanítványait, azokat az embereket, akik egyszer gonoszok voltak, aztán az Isten szeretetének, kegyelmének hatására igazak lettek, és az igaz úton mennek, még ha botladozva is. Ezeket a tanítványokat akarja a világ világosságának, minket akar. És ha elvinne minket, akkor mi maradna itt? Sötétség. Hát az igehirdetés végéhez, vége felé közeledve inkább úgy mondom, van 4 fő igehely Sátáról a Bibliában. Nem én választottam ki, egy valaki, aki engem is tanított, és nagyon odafigyeltem akkoriban is a szavára, ő választotta ki, vagy hozta elébünk ezt a 4 igét. Az egyik a János 8:44. Ezt is bizonyára mindjárt tudjuk fejből is, hogy ugye Jézus mondta a farizeusoknak, nagyon érdekes ez a beszélgetés is amúgy, azt végigolvasni, hogy mit küzd és milyen fokozatokon keresztül a farizeusokkal, és hogy mondta nekik már ott a közepének, vagy inkább a végéhez közeledve a beszélgetésnek, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Ti atyátoknak a kívánságait akarjátok cselekedni, meg hát azt is cselekszitek. És hogy ez nagyon fontos, hogy ő emberölő volt kezdettől fogva, ugye, és nem állt meg az igazságban. Amit szól, azt a sajátjából szólja, mert hazug ő és hazugság atya. De hogy emberölő volt kezdettől fogva, nem tudom, hogy kivel történt ez meg esetleg mással is, majd magatoknak megválaszoljátok. Velem, amikor ezt olvastam, ezt az igét, akkor én ilyen emberileg gondolkoztam, és hát ez túlzás, nem? Hogy emberölő volt kezdettől fogva. Tehát, hogy az emberekben is azért még a legrosszabb ember is csak van valami jó. Tehát valami jó van benne, ugye? Hát hogy lehet valakire azt mondani, hogy emberölő volt kezdettől fogva? A kezdettől fogva nyilván nem a teremtetésétől fogva, mert a többi alapige az pont azt hozza ki, hogy ő igazságba, tökéletességbe teremtetett, csak itt is mondja, hogy nem állt meg abban az igazságban. És akkor most szeretném ide kapcsolni röviden Jób könyvét ehhez a részhez, hogy emberölő volt kezdettől fogva. Ez Jób könyve második fejezetében van, ezt így föl is olvasnám. Jób könyve második fejezete, 4. és 6. versét fogjuk olvasni. Nem jelöltem sajnos be, de mindjárt meg lesz. Jób könyve második fejezet. Igen, tehát nyilván itt az előzményt tudjuk, hogy jön az ellenség, és akkor megvádolja Jóbot, hogy mondja Isten, hogy igaz, fedhetetlen, megvádolja, hogy persze csak azért szereted, mert ezt adsz neki, azt meg amaszt. Ugye van egy első kör, a megengedi Isten, hogy akkor tégy úgy, ahogy akarsz. Tehát nem Isten teszi, megengedi sát, megengedi az ellenségnek. És ugye elveszíti a családját, elveszíti a vagyonát, stb. És akkor a második körnél vagyunk, megint megjelenik az ellenség Isten előtt, és akkor mondja neki Isten, látod, hát még mindig áll az ő fedhetetlenségébe. És hát mondja neki az ellenség, hogy hát persze, és akkor most ezt föl is orvasom, a negyedik vers, felelt az ellenség, bőr bőrért, de mindent, amilyen van, odaad az ember az életéért. Azért hazugság atya, bocsáss ki csak a te kezedet, és verd meg ő csontjában és testében, avagy nem átkozza meg szemtől szembe téged. Hát így kérdezi, mert amit kérdez is hazudja, hogy azt mondja, verd meg őt, bocsáss ki, bocsáss ki a te kezed, és mit felel erre Isten? Íme kezedben van ő, csak életét kiméld. Helyre rakta sátánt az Isten? Hát egy fél mondattal, hogy nem én bocsátom ki, mindenki tudhatja, hogy kezedbe adom, tedd vele, amit akarsz. És akkor a hatodik vers, igen. És itt a második fele, ami engem nagyon megragadott, hogy kezedbe van ő, csak életét kiméld. Hát ki kellett ezt is jelentenie Istennek, vagy meg kellett parancsolnia neki, hogy az életét kiméld, és ez nagyon megvilágított előttem, hát emberöl ő volt kezdettől, hát miért kellett neki mondani, hogy csak az életét kimért? Hát ő megölte volna, mert őt az zavarta, hogy ő akkor is Isten mellett, és akármit csinál vele, ha a leggonoszabb, rosszabb dolgot sófolja föl, akkor is csak az életét kimért. Eléggé elszaladt az időnk. Úgyhogy a másik három ige helyet azt csak úgy mondanám, hogy Ézsaiás 14, Ezékiel 28. Nagyon jó meg lehet számtanilag is jegyezni, ugye 14-szer 2 az 28, egyik Ézsaiás, másik Ezékiel, és ugye Ézsaiás ott nagyon érdekes azt is végig tanulmányozni, mert ugye nem arról beszél, hogy az ellenség, vagy sátán, vagy stb. Elmondja, hanem arról beszél egy királyról. Ugye Ézsaiás a babiloni királyról, Ezékiel meg Tírus királyáról beszél, kettős profécia, és tényleg a királyról kezd el beszélni, de aztán olyan részek vannak a könyvben, ami, és akkor csak hogy néhány verset, ami egyértelműen nem vonatkozhat arra a királyra, mert érezzük mindjárt, hogy nem őre vonatkozik. Például Ézsaiásból. Miként estél alá az égről, fényes csillag, hajnalfia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondtad szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, s lakom a gyülekezet hegyén messze éjszakon. Fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Érezzük, hogy ez többről szól, mint egy földi királyról, de már a megszólítás is, hogy fényes csillag hajnal fia, nyilván ez a csillag, ez egy lefoglalt kifejezés, tudjuk, Jelenések könyve teljesen egyértelműen rávilágít, hogy ez az angyalokra vonatkozik, Isten angyalaira. És akkor hát nem állhatom meg, hogy Ezékielt is megnyissuk, csak legalább egy néhány vers sér, mert ott még, talán még inkább kijön Tírus királya ellen. Azt mondja, hogy hát úgy kezdi a verset, hogy embernek fia, kezd gyászéneket Tírus királyáról, és mond neki. És hogy mit mond neki, hogy ez lehet-e Tírus királya csak és kizárólag. Vagy ez, inkább úgy mondom, ez lehet rá. Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, mintaképe, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségbe. Most ilyet mondana valaki egy földi emberről, most nem azért, nyilván nem. Aztán ilyet is mondta, hogy voltál felkent oltalmazó kérub. Hát ilyet meg végképp nem, mert a kérub az az Isten melletti angyalokra vonatkozó kifejezés az eredeti szöveg szerint is. Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt jártál, fedhetetlen voltál utaidban, attól a naptól fogva, melyen teremtettél, míg gonoszság nem találtatott benned. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél, azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek te oltalmazó kérub a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet fényességedbe. Hát érezzük, hogy ez nem éppen csak a királyról szól ez a szöveg. És akkor Jelenések 12. fejezet. Hát igen, ez egy hosszú fejezet, ugye a veres sárkányról beszél, végigviszi, előre megmutatja Jánosnak, hogy mi fog történni a jövőben Isten egyházával. De ami a legkoppanósabb, az egyik legkoppanósabb ebbe a fejezetbe, ha már az ellenségről beszélünk, az a, talán azt hiszem a 9. vers, amikor ugye azt mondja, hogy és ama régi kígyó, ez a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak. Úgyhogy itt egyértelműen ugye leleplezi, hogy kiről van szó, ha addig nem tudta volna az olvasó. És akkor tényleg már itt a közös gondolkodásunk végén vagyunk. Most egy személyes történetet szeretnék, megpróbálom röviden elmondani. Hát most már nem mondhatom, hogy mostanában történt, mert már több mint egy hónapja volt ez a dolog, de hát még nyilván mindig közeli az esemény. Amiért elmondom, hogy figyeljük meg, hogy dolgozik az ellenség, meg hogy dolgozik az Isten. És hogy ugye a küzdelmüket az ember életébe próbáljuk figyelni így a történet folyamán ezt. Hát rövid bevezetésként meg kellett csinálnunk a nagykapunkat, leginkább azért, hogy a kis lánykáink ne tudjanak kiszaladgálni az úttestre, messze van a nagykapu, nem is nagyon láttunk pontosan oda, hogy most akkor éppen kin van-e, vagy benn van, vagy hol van. Meg kellett csinálni, és hívtam egy embert, egyébként egy testvérnő ajánlotta, ott, aki nem olyan nagyon messze lakik, hogy szerelje meg ezt a kaput. Előtte már volt egy kisebb munkatapasztalatom vele, ott úgy ott voltam vele végig, ott úgy jó dolgozott, tehát minden rendben volt. És hát elkezdte csinálni, közben én is egy nagy munkába voltam, ott a kőművesekkel építettünk hosszú-hosszú kerítést, ugye betonoszló, beton, minden. Nagyon fáradt voltam, megint csak azt, hogy nem ehhez vagyok szokva, ugye általában irodában dolgozom, és hát ez az ember jött reggel 8-ra, és ott dolgozott általában ilyen este, ilyen, mit tudom én, 7-ig. Hát ki lehet számolni mennyi időt, és hát már ugye a nap második felébe úgy néztem, hogy mire haladt, tehát hogy úgy, nem tudom, hogy egész végig csinálta, de úgy szinte azt éreztem, hogy nem haladt semmire, és persze ott még adták a lovat is egy picit ott a kőműves kollega, hogy hát ő is látta, hát ez az ember nem csinált itt szinte semmit, egy-két dolgot főhegesztett mondjuk így a kapura. És akkor úgy el is mondtam neki, hogy most ez mi, hogy csak ennyi készült el, és hát ő elmagyarázta nekem nagyon szépen, hogy hát én nem vagyok ugye szakember, én nem értek ahhoz a dologhoz, ugye a lakatossághoz, és hát aki nem szakember, az ugye hát nem tudhatja, hogy is megy ez. Nyilvánvalóan azért átláttam rövid idő után a szitán, és hát egy ilyen becsapottság érzés, de egy elég erős becsapottság érzés volt bennem. Egyre jobban mérges voltam rá, mérges és ideges az egész miatt, hogy kész kellene lenni, mert hát a gyerekek miatt ne tudjanak kimenni, de ugyanakkor mégis, hogy lehet ilyen, hogy direkt húzza időt, ott hegezget, gyerekek ott járnak, kellnek, hát tudjuk a hegesztés, mert ha belenéz valaki, az nem egy egészséges dolog, féltettem is őket. És akkor, amikor ezután pár alkalommal kimentem hozzám, mert elmondhatom, hogy ott dolgozott, vagy nem is tudom, vagy 4 egész napot biztos. És amikor kimentem hozzá, úgy mentem ki, hogy én megmondom a Misi bácsinak, hogy most már vége van, meg nagyon mérges voltam, mert mondom, ebből bármi lehet még, ugye. És akkor eszembe jutott, hogy hát hát keresztény emberek vagyunk, meg adventisták, meg minden, imádkozzunk, ugye, imádkozzak. És akkor hát imádkoztam. De úgy imádkoztam, tudjátok, hogy jó, imádkozok, de hát már félig ott voltam, és már félig mondtam neki, de azért imádkoztam, és ugye éreztem, hogy úgy megnyugtatott valahogy az Úr, és akkor úgy adott egy ilyen erős késztetést, hogy vigyek neki egy kis banánt. Akkor vittem neki egy kis banánt, odaadtam neki, megköszönte, örült neki, mert a bácsi alig hozott magával valami ételt, de italt talán hozott, de az megmelegedett. Legközelebb vittem neki egy hideg italt, azt is megköszönte. Nem mondtam neki semmi, nem kezdtem el tovább korholni. És a végén elég az hozzá, hogy hát közben azért délutánunk én még megint ideges voltam, hogy tehát hogy lehettem egy szerencsétlen, hogy hát nem mentem ki, nem küldtem el ezt az embert, hogy miért tettem ezt, hogy lehetek ilyen. És a végén eldöntöttem, és úgy éreztem, hogy az Úr is ebben már erősít, hogy akkor most már ennek vessünk azért véget. Mondtam is neki már előző nap, hogy Misi bácsi, hónap lesz az utolsó nap, amikor még lehet ezt csinálni, úgyhogy szeretném, ha lehet, akkor végezzem vele. Kimentem az utolsó nap végén, az is reggel 8, este 8 körülbelül így, és akkor megmutatta, hogy mit csinált, észrevettem, nem fejezte be persze, nem lehet becsukni, vagy be lehet csukni a kaput, de a kilincs zárnyelve már nem tud becsukolni, mert nem fejezte be, mindegy. Nem korholtam rá, csak észrevettem, és persze előtte imádkoztam, azt ne felejtsem, mert ez fontos. És hát mondta, hogy mennyibe kerül, már előzőleg is erről azért beszéltünk, hogy akkor valószínűleg ennyi lesz. És akkor ez gyakorlatilag tudtam, nagyon jól tudtam, hogy körülbelül kétszer annyi pénz volt, mint amit megérdemelt a munkáért. Mert órabérbe dolgozott, hozzá kell tennem, ez egy fontos momentum. Nem kezdtem el vele vitatkozni, hogy miért ennyi, meg a felét fizetem ki, pedig beugrott, hogy az a testvérnő mondta, hogy mesélte neki a bácsi, hogy hát, hogy milyenek már az emberek, hogy csak ennyi ezerbe mentem, de csak a felét adták oda a végén. Hát én tudtam, hogy miért adták neki csak a felét oda a végén, de én nem mondtam, hogy jó, kifizetem, köszönöm szépen, és nem kell, hogy visszajöjjek meg, csak nem, köszönöm, ugye, már megbeszéltük, majd én megcsinálom. És akkor elbúcsúztam tőle, még integettem is neki ugye a végén, ahogy elment, és hát ő láttam is rajta, hogy olyan nem nagyon nem ezt várta. Nem tudta hova tenni a dolgot. Igen ám, de amikor bementem ezután, hogy ezt megtettem, akkor folyamatosan erősödött benne, hogy de hát nem csinálta meg a kaput. Hát ne, ott van az új kilincs, meg az új zár, meg kulcsom is van hozzá, nem tudom bezárni a kaput. Meg a láncot kell föltennem a kapura, amit most csináltak meg, és hát hogy lehettem ilyen szerencsétlen, hogy odaadtam neki az egész pénzt, meg amúgy is, hát hogy lehet ilyen ez az ember. Annyira ideges voltam, hogy emiatt annyira feszült, hogy nem tudom, hogy biztos voltam már ilyen feszült, de az utóbbi időben nem emlékszem rá, hogy lett volna ilyen. És a feleségem megkérdezi, hogy na, mi voltam Misi bácsival. És akkor tudtam, hogy most elkezdem neki mondani, mi volt a Misi bácsival, akkor lehet, hogy valami bajom is lesz, mert annyira mérges voltam, és akkor fogtam, elmentem egy kicsit odébb, és akkor imádkoztam, és tényleg mondom, jó Istenem, nem tudom kezelni ezt a helyzetet emberileg, nem látom, legszívesebben visszahoznám, de azt se akarom, hogy most akkor neked átadom ezt a dolgot. Te nyugtass meg, vagy mondd meg, hogy mit csináljak. És akkor az Isten megint csak egy szót, vagy inkább egy rövid mondatot mondott nekem, hogy vedd észre, hogy ez egy beteg ember. Vedd észre, hogy ez egy beteg ember. És a betegséget ugye nem úgy kell érteni, hogy ez egy, nem tudom, egy rákos vagy egy fizikai betegsége van, hanem azt is a fejembe véste, hogy nézd, az igazi nagy csalók azok nem így dolgoznak, hanem sokkal körmönfontabban, bár benne is van egyfajta zsiványság, de hogy az igazi csalók azok nem úgy dolgoznak, hogy odajönnek reggel 8-kor, és a tűző napon ott dolgoznak egész nap, és a szomszéd asszony is, aki közelebb van, mondta, hogy ez az egész napot csinálta, meg ment neki ott a gép, meg minden, hanem hogy És nem kell magyaráznom, tudjátok, hogy tele vagyunk ilyen úgymond beteg emberekkel, hogy fizikailag nem beteg, de benne van a zsiványság, ami tudjuk, hogy kitől jön. És akkor engem úgy megnyugtatott ezzel, hogy teljesen elszállt minden haragom, hála gyúlt a szívembe, és ugyanakkor azt is rögtön leleplezte, hogy hát miért tettette ezeket, hogy kimenti, adtál neki ezt, adtál neki azt, és csak a felét fizetted ki, azért tetted, mert más módon ebben a helyzetben nem tudtam volna megszólítani ezt az embert, hiszen mindenki a másikat tette, amit te is akartál vele tenni emberileg, és akkor felismertem, hogy a jó Isten az imádság által azt csináltatta velem, amit én nem akartam csinálni, én nem azt akartam csinálni, és hogy ezt azért kellett megtenni, hogy ez az embernek egy út nyíljon az ő szívéhez. És hogy megnyílte az út, nyilván azt nem tudom, mert azóta se találkoztunk, de hiszem, hogy ha így nem tudott megnyílni az út, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy hogyan, nem tudom, hogyan másképpen nyílhatott volna meg az út, hogyha nem így. Tehát itt van mindannyiunknak, és akkor a végére csak az üzenetét, hogy mi is a fő üzenete az ige hirdetésnek, a gondolkozásunknak. Hát az egyik ugye, hogy a sátán egy létező személy, amiről beszéltünk, beszéljünk erről, kérjük az Isten segítse, hogy tudjunk beszélni erről az embereknek. És a másik pedig ez, hogy ami ez a történet is szólt, hogy ugye itt van az ellenség a hétköznapjainkban, mindannyiunkéban, és dolgozik, de hogy Isten is dolgozik, de a sátán úgy dolgozik, tehát ő akkor is dolgozik, ha nem fordulunk felé, ugye? Tehát a sátán akkor is dolgozik, Isten is dolgozik, de érezzük azt, hogy igazán, hogy fel tudjon minket használni a jóra, ahhoz nekünk is kell keresnünk őt. És hogy amikor emberileg látjuk, hogy még ezt akarjuk tenni, és így vagy úgy, hogy akkor is mennyire érdemes megkérdezni, mert emberileg sokkal jobban tettem volna, persze, ha felét kifizettem volna neki, meg elmondtam volna még 60-szor neki, hogy ez még nem jó, amit ő csinál, de hogy az Isten akarata az nem ez. És ugye mi azért vagyunk az Isten tanítványai, mert az ő akaratát akarjuk cselekedni, és nem az ördögatyától valók akarunk lenni, hogy az ő akaratát akarjuk cselekedni. Úgyhogy ezt kívánom mindnyájunknak, hogy vegyük észre minden nap ezeket a küzdelmeket, és hogy ki irányít éppen minket, és hogy ne legyünk restek ahhoz fordulni, aki ki tud minket húzni minden mélységből és sötétségből. Amen.